Török Gábor politológus az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Azt mutatják a kutatások, hogy a elbizonytalanodók, a Fidesztől elpártolók nem igen választanak pártot. Messze a választás, vagy nem jó a kínálat?
Jó estét kívánok! Először szerintem azt érdemes tisztázni, hogy mekkora is ez a lemorzsolódás, ugye, mert itt egészen különböző interpretációk láttak napvilágot. A különböző kutatóintézetek nagyjából azt mutatják, hogy tavaly tavaszhoz képest nagyjából olyan, hát a felmérések eltérnek, de mondjuk 10-15% pontot veszített a Fidesz a teljes népességen belül. Tehát ha megnézzük a mostani márciusi felméréseket, azok azt mutatják, hogy 27%-tól 37%-ig áll most a Fidesz. Ugye 27-en van a szondánál, és 37-en a századvégnél, és nagyjából 42-50%-on volt akkor, amikor a tavaly májusban a kormányalakításra sor került. Tehát ez egy viszonylag jelentős szavazatveszteséget jelent, viszont nem tér el radikálisan a korábbi kormányok szavazatveszteségétől, tehát nagyjából ugyanazt a pályát futja egyelőre a kormány oldal, amit például 2002-ben az akkori szocialista kormány futott. Ami a nagy különbség valóban, hogy a Fidesz által elveszített szavazatok, azok egyelőre nem hasznosulnak sehol. A három ellenzéki párt szinte kísértetiesen ugyanakkora támogatottsággal rendelkezik, mint rendelkezett szűk egy évvel ezelőtt. Van ebben némi mozgás, tehát a Jobbik elkezdett egy kicsit csökkenni, menet közben aztán most visszaerősödött, de például a szocialista párt ugyanúgy 11-12%-on van, mint volt tavaly májusban a kormányváltáskor. Ami azt mutatja, hogy a két dolog egyszerre kell, hogy igaz legyen, tehát ugye itt sajnos politikai alapon mindenki csak a mondat egyik felét mondja el, szerintem egyszerre igaz az, hogy a Fidesz jelentős szavazóbázis szavazat mennyiséget veszített el, és egyszerre igaz az is, hogy az ellenzék ebből semmit nem profitált, ez a tábor a bizonytalanok közé ment. Most persze korábban sem úgy volt, hogy az egyik pártól jelesül a kormánypártól eltávozott szavazók, azok azonnal átigazoltak volna valamelyik ellenzéki párthoz, de az ellenzék azért a bizonytalanok köréből tudott megszólítani, ekkora már egyértelműen tudott megszólítani magának választókat, megint hadd mondjak példákat, hát 94-es választások után, ami viszonylag hasonló helyzet a mostanihoz, viszonylag persze csak, akkor ilyenkor időarányosan már például a kisgazdapárt emelkedése elkezdődött. Ugye 95 végén a kisgazdapárt volt a legjelentősebb politikai erő a közvéleménykutatások szerint Magyarországon. Most ezt nem lehet látni, tehát ennyiben egyébként úgy látom, hogy egyelőre a Fidesz forgatókönyvének megfelelően történnek az események. Az esély és a veszteség az szerintem kalkulálható, viszont az a Fidesz számára egy nagyon örömteli pozitív fejlemény, hogy az ellenzéki pártok ott beragadtak tulajdonképpen a rajtvonalnál.
De ez a Fidesz szempontjából fejlemény, vagy egy okos politika eredménye, hogy nem engedi a bizonytalan szavazókat becsatlakozni bármelyik párthoz se, vagy egyik pártot sem engedi, hogy megszólítsák ezeket a bizonytalan szavazókat?
Hát azt hiszem, hogy ezt egy központból irányítani nagyon nehéz lenne. Tehát én nem ismerek olyan kormánypártot, amely képes lenne arra már demokratikus keretek között, hogy megakadályozza a bizonytalan szavazóknak mondjuk az ellenzék felé vándorlását. Azt gondolom, hogy ez sokkal inkább az ellenzék politikájának számlájára írható. De hát én azon szoktam időnként elgondolkozni, hogy mondjuk egy Fidesz-szerű párt ellenzékben hasonló politikai konstelláció mellett mennyit tudna profitálni abból, amiket a kormány tesz, ahogy a kormány teszi. Ez jól látszik, ez például a mostani alkotmányozási folyamat esetében, ahol szerintem megint csak nem elegendő egy mondatot mondani, mert az alkotmányozás kapcsán látszik az, hogy nincs jó állapotban, vagy nem szerencsés az, ami történik a Fidesz számára, viszont az ellenzék rettentően impotáns ebben a folyamatban. Nem tud erőt felmutatni, nem tud témákat előhozni, és egyszerűen képtelen a Fidesz rákényszeríteni arra, hogy bizonyos érveket ne használjon a politikájában. Tehát egyszerűen azt látom, hogy a két kijelentés az kormányról és az ellenzékről egyszerre adja ki azt a valóságot, amit most a magyar politika jelent.
Kell emlékeztetnem, hogy Gyurcsány Ferenc ült ugyanabban a székben hétfőn, azt mondta, hogy az alkotmányozás bojkottja az egy nagy politikai siker. Téved?
Szerintem nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Tehát én nem az alapján ítélném meg a fejleményeket, hogy bent ül-e az ellenzék vagy sem, hanem ha nem ül bent, akkor mi az, amit tesz. nem az a feladatom, hogy ötleteket adjak, s különösen nem visszamenőleg politikai erők számára. Tehát ugye itt volt ez a konzultáció, a nemzeti konzultáció, ahol hát szerintem viszonylag alacsony számú, a korábbi fideszes konzultációhoz képest viszonylag alacsony számú visszajelzés érkezett. Ugye 920 ezer, ami persze egy jelentős szám. De mondjuk egy ellenzéki párt, például korábban a Fidesz, egy ilyen szituációban biztos megtette volna azt, hogy saját maga is kezdeményez valamilyen petíciót, aláírást, erőt mutat fel, és ezáltal hát jelentősen gyengíti azoknak az érveknek az erejét, amiket most a kormány oldal ezzel kapcsolatban használ. Ugye tehát, hogyha emellett ott van 1 millió, 1,5 millió ellenzéki aláírás, akár a 89-90-es alkotmányos konstrukció melletti kiállásról, akár a mostani alkotmányozás opponálásáról, akkor az az érv, amiket a Fidesz használ, hogy még soha ennyien az alkotmány kapcsán nem nyilvánítottak véleményt, az már is sikeresebb lehetne.
Nem lehet, hogy rövid volt az idő? Ezt az egész nemzeti konzultációt az alkotmányozás ügyében a siófoki frakcióülés után találták ki, az se volt olyan nagyon régen, és egy kormány oldalnak azért mindig több erőforrása van levelezést megszervezni, mint egy választásokon éppen bukott, és a költségvetésből hát egy nagyságrendel kevesebbet húzó pártnak.
Hát nem tudom, emlékszik-e arra, hogy 2004-ben, amikor Megyesi Péter bejelentette a közjogi javaslatait ugye az európai parlamenti választás előtt, akkor indult igazán ugye az első ilyen fideszes petíciós mozgalom, ott pillanatok alatt, már nem emlékszem a pontos számra, de 2 millió körüli aláírás jött össze a Fidesz számára, egy viszonylag gyors válaszreakcióként az akkori kormányzati tematizációs kezdeményezésekre. Ráadásul azért nem tegnap lehetett azt tudni, hogy alkotmányozásra készül a Fidesz, és azt sem tegnap derült ki, hogy a Fidesz nem lesz könnyű helyzetben, amikor a mostani alkotmány melletti legitimációs érveket, tömegtámogatási érveket fel akarja sorolni, tehát hogy kell valamivel előállnia. Egy okos politika, egy okos politikai szereplő feltehetően készülhetett volna. Ezt csak példaként hoztam. Szerintem az ellenzék nem önmagában öt követte el a hibát, hogy kivonult az alkotmányozási folyamatból, hanem ott, hogy nem volt jobb ötlete. Ezen túlmenően nem volt igazán ötlete, hogy mit tegyen.
Hadd kanyarodjak még vissza egy kicsit a Fidesz táborának zsugorodásához és az ellenzék stagnálásához. Azonosíthatók-e olyan események, történések, javaslatok, amelyek ezt a zsugorodást magyarázzák?
Hát számosan azt gondolom, tehát egyrészt természetesen van egy kopási, amortizációs visszaesés minden kormánypárt esetén, de azért ezen felül vannak olyan politikai hibák, vagy hát szükségszerűen vállalt nehéz döntések, amelyek hozhatnak ilyen amortizációt egy kormánypárt életében. Tehát, hogyha végig gondoljuk az elmúlt 3-4 hónapot, azt gondolom itt az október a fordulópont, tehát nagyjából az október, november, december, január, február, márciusi időpontot, ami ugye kezdődött a magánnyugdíjpénztári rendszerrel kapcsolatos döntéssel, aztán folytatódott az alkotmánybíróság jogköreinek csorbításával, átfutott ugye a médiatörvény vitájához, és jött az alkotmányozás mellette a Széll Kálmán terv. Tehát ezek olyan események voltak, amelyek részben nagyrészt egyébként szimbolikus, és egyrészt pedig materiális ellenérveket szolgáltattak a kormányban csalódottak számára. Tehát szerintem ez egy ebben az értelemben, ha nem is egyes elemekhez közvetlenül hozzárendelhető, de logikus esemény sorozata annak, ami történt.
Jó, de ha például a magánnyugdíjpénztári rendszer átcsatornázását nézzük, ott ugye, ha jól emlékszem, nagyjából 100 ezer ember nyilatkozott, és nagyjából még 40 ezer ember tett az egyik szakszervezeti szövetségnek jogfenntartó nyilatkozatot. A maradék 2 millió 600 ezer nem csinált semmit. Levezethető ebből az, hogy ők is úgy gondolták, hogy ez így nem jó, csak nem mertek szólni?
Hát nem, biztos, hogy a maradék 2 millió 400 ezerrel kapcsolatban ilyesmi nem fogalmazható meg, de hogy lehettek olyanok, akiket irritált amúgy egyébként a döntés, de nem érezték sem alkalmasnak az időpontot, sem pedig úgy érezték, hogy erejük sem lenne, hogy ezzel kapcsolatban bármit tegyenek, ilyenek lehettek.
Tehát ez csupa olyan döntés, aminek azonnali következménye nincs. A magánnyugdíjpénztári kifizetések még nem kezdődnek, a médiatörvényt utólag a kormány az unió ajánlásainak megfelelően módosítja, a Széll Kálmán terv az is még csak most jön, ebből semmit nem érezhetünk. A 16%-os személy jövedelemadóból már igen, de ezt nem mondta.
Ez csak véletlenül hagytam ki a felsorolásból. Szóval én ezt soha nem úgy képzelem, hogy valaki egy párt szavazója, majd a híradóban hall valamit, és akkor holnaptól bizonytalan lesz, vagy egy másik párt táborát erősíti, hanem ezek nagyon lassan érő döntések.
Tehát elnézést, hogy túl sokat vágok közben, engem pont ez érdekel, hogy egy elkötelezett szavazó, akinek a pártja történelmi sikert ért el, az mitől kezd el bizonytalanul?
Hát nagyon nehezen kezd el, hát ezt láttuk.
Ez 10 hónap?
Hát nézzük csak meg, tehát az első fél év szinte, vagy mondjuk majdnem másfél negyed év, az nagyon stabil és kitartó támogatást mutatott a Fidesz mellett. Tehát az önkormányzati választás után az októberi adatok azok majdnem jobbak voltak, mint a tavaly tavaszi adatok. Tehát szerintem, és ráadásul valóban ezek a vitatott október-novemberi döntések, ezek az első hónapokban alig látszottak a közvéleménykutatási adatokban. Tehát én ezt úgy képzelem el, még egyszer mondom, hogy szerintem ez szép lassan gyűlik össze az a mennyiségű politikai információ, vagy információ halmaz, ami elvezet oda, egy párt támogatóját elvezeti oda, hogy akkor ő csalódott, vagy bizonytalan, vagy nem tudja választ fogadni a felmérésekben. Hadd emlékeztessek arra, hogy ugye 2006, amikor tényleg szinte radikálisan omlik össze az MSZP támogatottsága, az is azt követően azért egy fokozatos lemorzsolódást hoz. Tehát mondjuk, ha megnézzük a 2007-es adatokat, az MSZP kapcsán, akkor már túl vagyunk rengeteg dolgon, tehát megszorításokon, összödi beszéden, október 23-án, rengeteg olyan dolgot, ami csalódásra adhatna okot, még akkor is az MSZP lényegesen jobban állt, majd dupla akkora támogatottsággal állt, mint most. Tehát amíg eljutott az MSZP 2010 tavaszáig, ahogy nagyjából ugye a teljes népességen belül hát bőven a 20% alatti sávba került, az nagyon sok hosszú, folyamatos kudarcot, csalódottságot, elbizonytalanodást kellett, hogy jelentsen.
Tehát, ugye ott azért közben volt Bajnai Gordonnak is egy kormánya, aki az MSZP-től mindig távol állóknak mondta magát, mint mondjuk Gyurcsány Ferenc, ez mint zavaró tényező azért ebben a görbében közben jöhet, nem?
Bajnai Gordon időszaka alatt szinte stabilizálódott már az MSZP támogatása. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc lemondott, az nagyjából az, ahová el tudott jutni az MSZP a parlamenti választások időszakában. Tehát Gyurcsány Ferencnek a második kormányának 3 éve alatt az egy fokozatos, folyamatos, az elején egy nagyobb ugrás, valóban ott kézzelfogható, vagy közvetlenül az embereket érintő döntésekről van szó, bár csak bejelentésről egyébként. Ugye 2006 nyarán előbb esik az MSZP támogatása, mint hogy működnének a megszorítások. Ott ez egy más kommunikációs környezet volt. Tehát én egyáltalán nem vártam azt, hogy a Fidesz esetén valami radikális hónapról hónapra látható csúszást látunk jelentőset, hanem inkább szép lassan, fokozatosan erodálódik a támogatottság. Még egyszer mondom, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit 2002-2003-ban a Medgyesi vezette kormány alatt az MSZP-nél láttunk. Nagyjából ugyanitt tartott akkor az MSZP időarányosan egyébként, mint most a Fidesz.
Látszik-e bármilyen olyan formáció, amely a kormány oldalról elpártorlókat megszólítani igyekezne?
Hát törekvés ezzel kapcsolatban rengeteg van, de hogy erre ki lehet esélyes, az egy nagy kérdés. Ugye a mostani politikai helyzetnek az a sajátossága, hogy igazán puffer párt nem létezik. Puffer párt alatt azt értve, amely valahol a két politikai tábor között tudna elhelyezkedni, legalább hangulatában vagy látszatában, és megadná a lehetőséget ezeknek a bizonytalan csalódott szavazóknak, hogy ne kelljen a kormány oldalról az ellenzéki térfélre átlépni. Ugye a Jobbiknak vannak ilyen ambíciói, hogy a Fideszben csalódott szavazókat megszólítsák, de azt hiszem, hogy a Jobbik lehetőségei ezen a téren azért korlátozottabbak, tehát a Jobbik mondani valója az olyan, amely lehetetlené teszi azt, hogy tömegesen a Fideszben csalódott szavazók oda áramolhassanak, de azért egy jelentős, vagy egy jól azonosítható kör esetén erre van a Jobbiknak lehetősége. De igazán középen lévő politikai erő nincs. Ugye az LMP döntése is az elmúlt hónapokban egyértelműen a radikálisabb kormánykritika felé mutatott, tehát ma már az MSZP és az LMP nagyjából a pártversenyben nagyon hasonló pozíciót vesz fel a Fidesszel szemben.
Ez az LMP meg is kapja a parlamentben minden nap.
Igen, de azt gondolom, hogy az LMP számára ez egy tudatos döntés volt, azon vitatkozhatunk, szerintem joggal, hogy ez időben született döntés volt-e, és helyes döntés volt-e, vagy hasznos döntés volt-e, de hogy megtörtént, az kétségtelen tény, ezért a politika centrumában ott egy nagy lövészárok van, vagy egy nagy szakadék, és ez nagyon megnehezíti a szavazóknak, hogy egyik pártól a másik pártig tudjanak vándorolni. Ez egyébként bizonyos értelemben lehet, hogy kalkulált, tehát stratégiai döntése volt a Fidesznek, hogy ilyen mértékben szélesítse ezt a középen lévő szakadékot, ami egyszerűen lehetetlené teszi azt, hogy a szavazók dezertáljanak, más politikai erőt keresenek. Ma egyébként valóban ezen tábor számára leginkább valamilyen centrista politikai erő, vagy valamilyen inkább jobboldali politikai erő kínálna egyelőre, már nem kormánypárti, esetleg kínálhatna valamilyen menedéket, de tudjuk azért azt, hogy miközben a magyar pártrendszer az elmúlt egy évtizedben nagyon megszilárdulni látszott, szavazói szinten a mozgások, hát egy elemző számára szinte elképzelhetetlen formációkat is tudtak ölteni. Tehát valóban az, hogy MSZP-től Fideszig, Fideszhez MSZP-től MSZP-ig, ez egy elemző számára nehezen érthető, miközben minden felmérés azt mutatja meg, különböző esettanulmányok, hogy ez igaz, igenis létezik. Ez még 2002-2006-ban is létezett a magyar politikában, és 2010-ben is léteznie kellett. Szavazók fejében ezek a kormánypárti ellenzéki táborok kevésbé jelennek meg olyan exaktan, meg olyan áthatolhatatlanul, mint ahogy azt mondjuk a politikával aktívan foglalkozók gondolják.
Jó, akkor ebből két kérdés adódik. Az egyik az, hogy akkor a centrális politikai erőtér köcsei gondolata megvalósulni látszik.
Én azt gondolom, hogy pont nem. Tehát attól függ, hogy értjük persze a centrális politikai erőteret. Ugye az én értelmezésemben a centrális politikai erőtér az valami olyasmit jelentett volna, hogy a Fidesz, hát elnézést ezért az elemzői kifejezésért, de hogy középre mozdul, de ezt a középre mozdulását úgy teszi, hogy szinte monopolizálja a kormányképes politikai erőteret. Tehát ott onnan, ahonnan kormányozni lehet, onnan egy olyan pragmatikus politikával, az ideológiai kérdéseket kerülő politikai tematikával lát neki a kormányzáshoz, hogy tulajdonképpen szinte az alternatívákat kezdi el jelentéktelenné tenni. Na most szerintem nem ez történt. Tehát szerintem a legfontosabb sajátossága az elmúlt 9-10 hónapnak, hogy a magyar politika nem elindult egy új irányba, hanem nagyon ismerős lett az, ami elkezdett történni. Tehát inkább visszatért az ideológiai szembenállás, a táborteremtés, és ma nem az a helyzet, hogy a Fidesz egy ilyen pragmatikus, középpárti pozícióban, a menedzseri, ügyintéző pozícióban látjuk, hanem a legfontosabb politikai kérdések, azok döbbenetes erővel metszik keresztbe a magyar politikai térfelet, és ahol szinte áthatolhatatlan fal kezdi el elválasztani megint csak a jobb oldalt a bal oldalt. Most mindegy, hogy ezeknek mi a valódi tartalma, de amit Magyarországon jobb oldalnak és bal oldalnak hívunk, és ez engem inkább emlékeztet az első Orbán kormány gyakorlatára, vagy akár az Antal kormány időszakának politikai gyakorlatához, amivel a Fidesz azt meg tudja akadályozni, hogy a választói nagyon hamar váltsanak, dezertáljanak, viszont azt kevésbé tudja megakadályozni, hogy vele szemben ne jöhessen létre egy alternatív erő, akár kormányképes politikai erő. Ez nem a Fidesznek köszönhető, hogy nincs ma, hanem sokkal inkább az ellenzék gyengeségének.
A másik kérdés, hogy az elmúlt választást azt mutatta, hogy tudnak pártok szinte a semmiből a szárba szökkenni. Az LMP ilyen volt, a Jobbik az kicsit lassabban, régebről kezdett, de erőteljesen szárba szökkent. Eltelt 9-10 hónap, semmi nem szökkent szárba az elmúlt idő alatt. Miért nem?
Hát ennek sok oka lehet. Biztos, hogy vannak olyan okai, amelyek ismertebbek, vagy könnyebben megválaszolhatóak, személyi, vagy erőforrásbeli okok, tehát a párt finanszírozással kapcsolatos kérdések, vagy olyan kérdések, hogy az nem úgy van, hogy néhány műkedvelő összeáll, és onnantól őket politikusnak fogják hívni. A környéken, hogyha körülnézünk a régiónkban, az új politikai erők megjelenése mögött általában mindig a régi politikusok állnak. Magyarországon ez a fluktuáció a pártrendszer vagy a pártokon belül kevésbé volt megfigyelhető, amiben szerintem nagyon nagy szerepe volt részben a választási rendszernek, erről is esetleg beszélhetünk, de nem biztos érdemes belemenni, részben pedig ez a fontosabb a magyar pártfinanszírozásnak, ugye ami hát néhány szereplő számára monopolizálta az elérhető forrásokat, de egy új szereplő számára hát szinte a lehetetlenséget jelentette a megmaradásra. Most szerintem ez kiegészül még egy praktikus megfontolással. Ha vannak is olyanok, akik elő akarnak állni, az időzítés alapján nem biztos, hogy most lenne szerencsés ezt megtenniük. Tehát ha 2014-es parlamenti választással számolunk, akkor a meglepetés erejét kihasználva, illetve az ellenoldal karaktergyilkos kísérleteit valamennyire kivédve, sokkal hasznosabb, hogyha ez inkább később, mint a korábban történik meg.
De a legjobb sztorinak addigra vége van. Vége van a médiatörvénynek, amelynek a hátán lehet nagy tüntetéseket szervezni. Vége lesz addigra a Szél Kálmán tervnek, vége lesz a 16%-os jövedelemadónak. Miről fog szólni a kampány?
Hát azt nem gondolom, hogy ne lennének új ügyek, másrészt pedig ezek az ügyek itt maradnak velünk. Én ezekben az ügyekben a kormány számára problémákat nem is magában az ügyben látom, hanem ahogy ezek egy nagy képet kirajzolnak a kormányzással kapcsolatban. Megint csak hadd utaljak 2002-re. Ugye 2002-ben egy viszonylag jó gazdasági helyzetben várta a korábbiakhoz képest az Orbán kormány a választásokat. És a legfontosabb kritikák nem is ezzel kapcsolatosak voltak, hanem valami nagyon nehezen megfogható egyveleggel, amiben nem igazán konkrét ügyek voltak, hanem a konkrét ügyeknek a választókban lecsapódott tanulságai. Ezek nehezen megfogható dolog, mert stílusról szólnak, meg a hatalomhoz való viszonyról szólnak. Tehát az, ami akkor a választók legfontosabb problémája az Orbán kormánnyal kapcsolatban megfogalmazódott, azokban benne voltak 98-as, 99-es, 2000-es ügyek is, csak inkább azoknak a tanulságai, vagy az azokból kirajzolódó sztereotípiák jelentek meg. Ebben az értelemben szerintem ezek az ügyek velünk fognak maradni. Tehát az alkotmányozás, a médiatörvény, az egykulcsosadó, az alkotmánybíróság jogköreinek szűkítése, a magánnyugdíjpénztárak államosítása, mind olyan ügyek lesznek, amelyek nem közvetlenül, de tanulságaikban itt lesznek velünk 14-ben is, és ráadásul ugye azért egy új párt esetén megint csak ezt az amortizációt kell mondanom, elnézést, de ugye a harc az valamennyire mindig amortizál egy politikai szervezetet. De nem véletlen az, hogy bevett pártok sem feltétlenül az első számú vezetőiket küldik csatasorba egy kormánnyal szemben, mert az ellenzék is amortizálódik. Tehát az, hogy Orbán Viktor mondjuk ellenzéki vezetőként azért az első egy-két évben mindig kivonta magát a közvetlen ütközésekből, az nem volt véletlen, és szerintem egy bizonyos értelemben helyes vagy hasznos stratégia volt, mert ezek a harcok, ezt látjuk az ellenzék mai vezetőin, ezek különösen akkor, amikor még aszimmetrikus a politikai helyzet, tehát inkább a kormánynak áll az zászló, akkor inkább kudarcot vagy frusztrációt hoznak, sem mint politikai hasznokat. Ha most előállnának új politikai erők, lehet, hogy könnyen ebben a helyzetben találnak magukat, mert most ígérni nagyon nehéz, most kizárólag az oponálásból lehet építkezni. 13-ban egészen más lesz a helyzet. Én nem vagyok abban biztos, hogy lesznek új politikai erők, igény láthatóan lenne rá, viszont ha lesznek, akkor azt gondolom, hogy ez 12 vége előtt nem nagyon érdemes ezekkel előállni. Még egyszer mondom, ha 14-ben vannak a választások.
Török Gábor az Aréna vendége, hírek következnek, utána innen folytatjuk.